Jó estét, jó estét mindenkinek! A Szüke traktátus 3-as lapja következik, kérem szépen. Gyorsan frissítsük föl is, hogy miről is volt szó pénteken. Emlékeztek, hogy arról beszéltünk, hogy nem lehet 20 amánál magasabb a... Nem lehet 20 amánál magasabb a... Szüke. Szükének a fala. És ezzel kapcsolatban három vélemény is volt, hogy ez miért van így, és három vélemény is volt, hogy mire korlátozódik ez a szabály. Ugye, tehát kezdjük, még egyszer fussunk neki. Tehát ugye a Misna azt mondta, és a Misna is, a Brájta is, hogy nem lehet 20 számánál magasabb a szükének a fala, és Rabbi Yehuda pedig azt mondta, hogy lehet akár 20 számánál magasabb is. És három vélemény volt azzal kapcsolatban, hogy hol vitatkozik a Misna első vélemény, a Tanakama és a Rabbi Yehuda. Magyarul, hova korlátozódik ez a probléma, hogy nem lehet 20 számánál magasabb egy sátor. És alapvetően három vélemény volt. Rabbi Yoshia azt mondta, hogy ez csak akkor probléma, hogyha a fal maga nem megy fel egészen a szkáchig, a sátornak a tetejéig, és ezért az ember nem néz föl, mert nem látja, mert ugye a falat néz, és nem fog felnézni, hogyha 20 számánál magasabban van a szkách. Ez volt Rabbi Yoshia véleménye. Rabbi Huna és Rabbi Hanan pedig azt mondták, hogy egy bizonyos méretű sátornál, egy nagyon minimál méretű sátornál az embernek valóban kényelmetlen, hogyha nagyon magasan van a szkách. Jó estét kívánok, Meni, Izsák, Micva, Zsolt, Tamás, szerbusztok, Savoltok. Szóval, Rabbi Huna azt mondta, hogy machlojkesz daled, hogy akkor az egész probléma, vagy az egész vita arról, hogy 20 számánál lehet-e magasabb, vagy sem, az csak akkor van, hogyha a sátor maga alapterületében kisebb a 4x4-nél, és Rabbi Hanán pedig azt mondta, hogy ez csak akkor vita, hogyha alapterületében nem nagyobb a minimál területnél. Mi a minimál terület? Ezt Rabbi Hanán úgy fogalmazta meg, hogy az a sátor, amiben belefér az ember feje, testének nagyobb része és egy kis asztal. Hogyha ennél nagyobb a sátor, akkor nyugodtan lehet 20 számánál magasabb is a sátornak a fala. Most ennek kapcsán, hogy bizonyítsuk, hogy kinek van igaza, de Bajsiának, aki azt mondta, hogy akkor lehet 20 számánál magasabb a szkách, a teteje a sátornak, hogyha a fal felmegy egészen 20 számánál, tehát fölmegy a egészen a tetejé, vagy akkor lehet 20 számánál magasabb a szkách, hogyha nem a minimál mérete, nem minimál méretű a sátor, ez lehet akár 4x4 ámá, vagy annyi, hogy beférjen egy asztal, meg az illetőnek a feje és a teste. Most, ahogy megtudjuk, hogy kinek van igaza, hoztunk egy brájtát, és ebben idéztünk egy brájtát, és ebben a brájtában arról volt szó, hogy a Huda, aki ugye azt mondja, hogy lehet 20 számánál magasabb a szkách, bizonyítani akarta saját igazát, és említette, hogy Helenia Málka, Heleni királynő, amikor Lodban sátrat épített, akkor az a sátor az magasabb volt, mint 20 ama, és a rabbik mégsem szólták meg. Most, gondoljuk csak végig, hogyha Helenia Málka sátráról van szó, és innen hoz bizonyítékot a saját igazán a Rabbi Yehuda, akkor ez azt jelenti, hogy az a sátor, ami Helenia Málka sátra, abban a rabbik az az ásponton lennének, a bölcsek, a Tanakama, hogy nem lehet 20 számánál magasabb az a sátor. És mégis 20 számánál magasabb volt a sátor, tehát akkor innen tudjuk, hogy Rabbi Yehudának van igaza. Most ebből mit látunk? Azt mondja a Talmud, hogy azt látjuk, hogy valószínűleg Rabbi Yehudának van igaza, mert az nem tűnik nagyon logikusnak, hogy Helenia Málka sátra az kevesebb volt, mint 4x4 ámá. Vagy kevesebb volt annál a méretnél, ahova befér egy asztal, egy ember, felnőtt férfinek a testének a nagyobb része és a feje. Tehát valószínűleg ez egy nagy sátor volt. És ha abban a nagy sátorban mégis 20 szálmánál magasabb volt, és ez egy meglepetés, vagyis, vagy hogy mondjam, ez a rabbiknak, a rabbik véleményét nem tükrözni, akkor ebből látjuk, hogy Rabbi Judának van igaza. De ehhez az kell, hogy Rabbi Jósiának legyen igaza, aki azt mondta, hogy a vita a rabbik és Rabbi Judá között az abban az esetben van, amikor a fal nem ér föl egészen a plafonig. Mert hogyha elfogadnánk azt, amit Rabbi Huna és Rabbi Hanán mond, akkor, hogy a vita a rabbik és Rabbi Judá között csak a nagyon kisméretű sátraknál van, akkor nem lenne bizonyíték Heleni a Málka, Heleni királynő sátra, mert azt lehetne mondani, hogy hát persze, hát ott nem volt vita, mert ez egy nagy sátor volt, és ezért persze, hogy lehetett magasabb, mint 20 áma a sátornak a magassága. Oké, úgyhogy ezzel fogjuk kezdeni most a kettes lap végén. Misléman mándam már be se ént van, és megérsz lesz hákmachlaik ez. Ugye, ha elfogadjuk Rabbi Jósi a véleményét, aki azt mondta, hogy milyen esetben vitatkozik Rabbi Huda és a bölcsek, abban az esetben, amikor a sátornak a fala nem ér föl a sátor tetejéig, akkor dárkosan málka lésbe szúkosan ént fenni, és magész lesz hák. Valószínűleg Heleni királynő egy olyan sátorban ült, ahol voltak falai a sátornak, de azok nem értek föl egészen a plafonig. Az, hogy legyen egy kis levegő, a levegő bejöjjön a sátorba. Mi suma vira? Ellemándam már szúgok tána a machlőkez, vichy dárkosan málka lésbe szúgok tána. Ha viszont azt mondjuk, hogy a vita erről, hogy lehet-e 20 szamánál magasabb, vagy sem, az nem egy olyan esetben van, amikor a sátornak a falai nem érnek fel a tetejéig, hanem azokban az esetekben van, amikor a sátor alapterülete nagyon kicsi, ez nem valószínű, hogy Heleni a Málka sátra ilyen kicsi lett volna, amár rába bár áda, lej nicrha le szuka, szuja kitnyez, kitajnesz, kitajnesz. Azt mondta erre rába bár áda, miről lehet szó? Hogyan tudjuk mégis úgy magyarázni ezt a brájtát, hogy Rav Huna és Rav Hanán álláspontja is érthető maradjon. Úgy, hogy azt mondjuk, hogy ez a sátor, ez egy nagy sátor volt ugyan, de kis szobák voltak benne. És ezeknek a kis szobáknak a területéről volt a vita. A kis szoba kisebb, mint a minimál mérete volt a sátornak, és mégis magasabb volt, mint 20 száma, akkor erre azt mondta, hogy Júda, látjátok, hogy nekem van igazam, hiába volt kismérete a sátor, mégis magasabb volt, mint 20 száma. Azt mondja, Talmud Hidárka sem, Málka Lésébe Szuka, azt mondja, kitajnél az? Ez lehetséges ez? Lehetséges az, hogy egy királynő, mint Heleni királynő, az egy olyan sátorban fog lakni szukottkor, ami ilyen kis termek, ilyen kis szobákból áll, amire Vási lenni ícekele, kitajni se ba. Azt mondta, erre Vási, nem. Nem arra az, hogy az egész sátor ilyen kis szobákból áll. Van a sátornak egy nagy része, ami egy nagy terem. De vannak benne ilyen kis szobák, és ezeknek a kis szobáknak a státuszáról vitatkozik Rabbi Huda és a bölcsek. Van a szávriban, ne abbaszuk a máljávi, jászrivi, jászrivi, kitajni az. Miként én ez misum cniusza, misum hachilla jamnére davar. És mit fognak mondani a rabbi? Azt fogják mondani, hogy igen, a Heleni a Málka, a Heleni királynő sátrában voltak ilyen kis szobák, de a fiai, akikre kötelező a sátor, ők nem mentek be ezekbe a szobákba, hanem csak a királynő maga ment be ebbe a kis szobába, azért, mert nagyon szemérmes volt. De ugyanis rá azonban nem volt kötelező a maga a sátor, és ezért nem szóltak a rabbik, hiába volt magasabb, mint 20 áma, és ilyen kis területű sátornál is. Míg a Rabbi Huda azt fogja mondani, Rabbi Huda szavárban, ne angába, hába, jasz, fel, fila, akhira, ne rabba, davar. Rabbi Huda viszont azt fogja mondani, hogy a fiai is bementek ezekbe a kis szobákba, és az, hogy a rabbik nem szólták meg, ebből azt látjuk, hogy ez azért van, mert Rabbi Huda a saját álláspontját erősítve azt mondja, neki van igaza, és egy kisméretű sátor is lehet 20 ámánál magasabb. Oké. Akkor ezzel lezártuk ezt a kérdést, már azt a kérdést, hogy lehet-e 20 szamánál magasabb a sátor, vagy sem, és most nézzük azt, hogy mi az alapterülete a sátornak. Ugye, magában a, azt hiszem, hogy a misnában még nem volt erről szó, de már említettük, mint az előző diskurzus során, hogy a sátornak olyan nagynak kell lennie, se tél röjsöj, vagy rúbaj, vagy surhanaj, hogy az embernek a feje, a testének a nagyobb része, és az asztala beférjen a sátorba. Mi meg is határoztunk, hogy ez 7x7 tefach. Kicsit több, mint egyszer egy álma. Kicsit több, mint egy fél méter. Szer fél méter. Amarav Shmuel bar Yitzchak. Azt mondta Shmuel bar Yitzchak. A lacha crichastei mechzekesz röisem rubaj ve shulchanai. Az a halacha, hogy a sátornak olyan nagynak kell lennie, hogy valóban elférjen benne egy embernek a feje, a testének a nagyobb része és az asztala. Amellé Rabbi Abba kemán, kebe Shammai. Erre azt mondta neki Rabbi Abba, várjál, tényleg? Ezen az állásponton vagy? Akkor ezek szerint te Bét Shammai véleményét követed? Amellé el a kemán. Azt mondta neki, igen. Miért ki mást? Ike de Amri, mások szerint ez a párbeszéd nem így zajlott le, de a lényeg ugyanez volt. Amr Rabbi Abba de Amr Lachmani, Amr Leibe Shammai Lait Azuz Mimeno. Azt mondta, Rabbi Abba, kinek a véleményét követed? És erre azt mondta, hogy Shammai véleményét, és nem mozdulok, és ennek ellenére nem mozdulok el mellőle. Maszkét Ranach, mi Yitzchak, mi máj. De mi Shammai umesz Hillelsz, hogy szukak tánő pligi, Dilma be szukak dajla pligi, Gajn, de Jassziv, a Puma, de mi túlszav, és Ulchanom, és Szöjjék a Bájt, és Shammai szavag a zinon, Semmi sarkakás, Ulchanom, és Hillel, löjj a zinon. Oké. Ugye miről van szó? Ugye arról van szó, hogy Rab Nachman ben Yitzchak azt mondta, nem Rab Nachman ben Yitzchak, Shmuel ben Yitzchak. Shmuel ben Yitzchak azt mondta, hogy a sátornak a minimál mérete az annyi kell, hogy legyen, hogy az asztal és az embernek a nagyobbik része elférjen benne. Kit követ? Bét Shammait. Honnan veszük azt, hogy Bét Shammait követi? A vita Bét Shammai és Bét Hillel között a priori nem erről szól, nem arról szól, hogy mekkora kell legyen a sátor mérete, hanem arról szól, hogyha valaki a sátorban ül, és a nagyobb része a sátorban van, de az asztala bent van a házban. Na képzeljünk el egy erkélyt mondjuk, amire föl van építve egy sátor, én kint ülök a sátorban, de úgy eszem, hogy ugyan a testem nagyobbik része a sátorban van, de belógok a házamba. És itt mi a helyzet? Mit mond Bét Shammai? Hogyha Bét Shammai azt mondja, hogyha az asztal bent van a sátorban, a házban, és csak én ülök kint a sátorban, akkor az nem kóser, az nem elég. Mit mond Bét Hillel? Bét Hillel azt mondja, hogy elég. Elég, hogyha én vagyok nagyobbik részemben a sátorban, és az asztal pedig bent van a lakásban. Most ebből ezt lehet úgy is érteni, hogy a sátornak a méretéről vitatkoznak. Bét Shammai azt mondja, hogyha én vagyok csak kint a sátorban, de az asztal már nem fér kint a sátorban el, és ezért bent van a lakásban, akkor az a sátor nem kóser. Bét Hillel azt mondja, hogy kóser. Ha én elférek még a sátorban, az kóser. Tehát akkor lehet így érteni a vitát, és akkor ebben az esetben a vita arról szól, hogy mekkora kell, hogy legyen a sátor alapterülete? Akkora, hogy én elférjek benne, vagy akkora, hogy én is és az asztal is elférjek benne? És akkor Bét Shammai azt mondaná, hogy akkora kell, hogy legyen, hogy én is és az asztal is elférjen benne. Igen ám, de ezt az vitát lehet másképp is érteni. Lehet, hogy itt nem a sátor alapméretéről vitatkoznak, hanem arról vitatkoznak, hogyha van egy nagy sátor, és én a sátor szélén ülök a lakás mellett, de a lakásban van bent az asztal, akkor tartanom kell attól, hogy mivel én magam a sátorban vagyok, de az asztal bent van a lakásban, hiába vagyok én a sátorban, én az asztal után be fogok hajolni, és akkor nem fogok már a sátorban étkezni. Bét Sámály azt mondja, hogy tartani kell ettől, és ezért azt mondja, hogy ez nem egy jó megoldás. Bét Hillel azt mondja, hogy nem. És a lényeg az, hogy én a testemmel a sátorban legyek. Ha viszont így értelmezzük ezt a vitát, akkor Bét Sámály és Bét Hillel egyáltalán nem a sátor méretéről beszéltek, hanem arról beszéltek, hogyha én a sátorban ülök, de az étkezéshez használt asztal bent van a lakásban, akkor az jó-e vagy sem? Tartok-e attól, hogy én megfeledkezem önmagamra, és bemegyek a lakásba, miközben eszem? Most, de Nachman ben Yitzchak, aki úgy tűnik, hogy Bét Sámályra hivatkozva mondta azt, hogy a sátor alapterülete akkora kell, hogy legyen, hogy ne csak én, hanem az asztal is elférne a sátorba. Ő úgy értelmezte ezt a vitát, ahogy először mondtuk, az első értelmezési lehetőség szerint, hogy a vita arról szólt, hogy mekkora a sátor. Bét Hillel azt mondja, hogy elég, ha a sátor, akkor, hogy én elférjek benne. Bét Sámály azt mondja, hogy akkora kell legyen a sátor, hogy én is elférjek, és az asztal is elférjen. De a Talmud ellenveti, hogy nem biztos, hogy így kell értelmezni ezt a vitát, mert vitát úgy is lehet értelmezni, hogy nem arról vitatkozik Bét Sámály és Bét Hillel, hogy mekkora legyen az a sátor, hanem arról vitatkozik, hogy van egy nagy sátor, aminek a mérete biztos, hogy megfelelő. De én annak a szélén ülök a lakás mellett, és az asztalon bent van a lakásban, az jó-e vagy sem, kell-e attól tartanom, hogy megfeledkezem magamról, és bemegyek a lakásba az asztalt követve. Bét Sámály azt mondja, hogy kell ettől tartani, és azért ez nem jó, és Bét Hillel azt mondja, hogy nem kell ettől tartani. Dika nám mindek tanim. Mi sajra is emlőbb, hogy beszokan soha, hanem szóval, ha bájt, Bét Sámály, pöjszlő, mi szél, mach sem, im isza, mach zekeszve, én nem mach zekesz, mi baj elé. A szövege is a vitának inkább ezt a második értelmezést erősíti. Miért? Mert mit mond a szöveg? Azt mondja, ha valaki ha valakinek a teste és a feje a sátorban volt, de az asztala bent volt a lakásban, akkor Bét Sámály ezt érvénytelennek tekinti, Bét Hillel pedig érvényesnek. Most, hogyha a vitájuk valóban arról szólt volna, hogy mekkora kell, hogy legyen a sátor, akkor erről kellett volna beszélniük. Arról kellett volna beszélniük, hogy machzekesz, vagy én a machzekesz, hogy a sátorban elfér-e az asztal, vagy nem fér el az asztal. Nem arról kellett volna beszélni, hogy egy ilyen esetben ez a ez rendben van-e, hogy a sátoron kívül bent a lakásban van az asztal, vagy sem, hanem arról kellett volna beszélni, hogy mekkora a sátor. Ubeszukak táni lai pligi, ve ha tánja már zekeztő, és rúbaim sulhanaik séra, rebi, aj, mert átsiebo árba ámaisz, a lárba ámaisz. Azt mondja, hogy aha, tehát akkor ez szerint az értelmezés szerinted nem is a sátor méretéről beszéltek, hanem csak arról, hogy probléma az, hogyha az étkezés közben az asztal nem a sátorban van, hanem a lakásban. Ezt nem mondhatod komolyan. Van egy brájt, amiből egyértelműen úgy tűnik, hogy arról is vitatkoznak, hogy mekkora kell, hogy legyen a sátor mérete. Hol van ez a brájta? Valójában nem is egy brájta van, hanem kettő, és ebből derül ki, hogy vita van Bét Sámály és Bét Hillel között. Mit mondta a brájta? Azt mondja a brájta, machzekeszre is rúbaj vesul hanaik seira. Az első vélemény szerint, ha vagy sátornak a területe akkora, hogy elfér ott egy ember testének a nagyobb része, és a feje, és az asztala, akkor az jó. Revi azt mondja, hogy nem. 4x4 áma kell, hogy legyen. Azaz 2x2 méter, 4 négyzetméter. De tányaidak. Egy másik helyen pedig azt olvassuk. Rabbi Jaimer. Kolzuk sejn várba lába ámész pszula. Hamim áfilu én vágzik, szerelem súlyék sejn. Másik helyen pedig azt olvassuk. Majdnem ugyanezt a vitát, csak ott úgy hangzik a vita, hogy Revi szerint 4x4 áma kell, hogy legyen. A bölcsek szerint akkora kell, hogy legyen az illető elférjen benne. Az illető, de nem az asztala. Tehát akkor látjuk, Revi véleménye mind a két helyen ugyanaz, hogy 4x4 kell, hogy legyen de az alapterülete. A bölcsek véleménye, már bölcsek, ugye az egy anonim, nem tudjuk pontosan ki, de az ellenvélemény. Az egyik helyen úgy szól, hogy a teste és a feje kell, hogy elférjen benne, a másik helyen úgy szól, hogy a teste, a feje és az asztal. Akkor mit mondunk? Feltehetően arról van szó, hogy az egyik helyen a bölcsek, akikre hivatkozunk, az Bét Hillel, aki azt mondja, hogy feje és a teste kell, hogy elférjen benne. A másik helyen a bölcsek, az Bét Sámály, aki azt mondja, a feje, a teste és az asztala. Akkor megvan a megoldás, ebből látjuk, hogy Bét Sámály és Bét Hillel valójában a szuke méretéről is vitatkozik, és nem csak arról, hogyha egy nagy sátorban ülök, de bent van az asztal az a lakásban, és nem a sátorban, akkor az jó-e vagy sem. Ellen lávsmáj, mint a habé sámaja beszélre. Amar már zútra, azt nézni, nem mindig a bejt, mindegy tálni bejt sámaja, és nem mész, nem semmi, imi szabé sámaja, emlő jatsza beszélre, nem mind jatsza, mi baj elé. Azt mondja, már zútra, tudod mit? Ha jobban megnézzük a mimistánkat, akkor mégiscsak úgy tűnik, hogy ez az értelmezés a helyes. Már az, hogy arról vitatkozik bejt sámaja és bejt hilel, hogy mi a szüke mérete, és nem pedig arról, hogy ha én bent ülök a sátorban, de az asztal bent van a lakásban, akkor az megfelelve sem. Miért? Mert amikor arról van szó, hogyha valaki kint ül a sátorban, és az asztala pedig bent van a lakásban, akkor Bét Hillel azt mondja, hogy machsirin, ez érvényes. Bét Hillel azt mondja, hogy érvénytelen. De ha pedig nem erről lenne szó, hanem arról lenne szó, hogy ez megfelelő vagy sem, akkor azt kellett volna mondania, jaca, de lő jaca, azt kellett volna mondania, hogy teljesítette, vagy nem teljesítette a kötelességét.
Azért.
Én ma ocát hasd
ki. Te én is nyilván, már jó ocát.
Zero klub, most kötöbb 18, és ezért
egy perc, egy pillanat szünetet kérek. Már is jövök. Visszatértünk. Oké, akkor ez a... akkor ebből a megfogalmazásból úgy tűnik, hogy mégiscsak az az értelmezés tűnik helyesnek, hogy Bét Sáma és Bét Hillel a sátor méretéről vitatkoznak, és nem pedig arról, hogy probléma az, hogyha az asztal nem a sátorban van. Velakás sem is hallja. Oké, de akkor viszont a másik oldalról pedig azt mondtuk, hogy a szöveg mégsem erre utal, hanem inkább arra, hogy a kérdés az, hogy probléma az, hogy az asztal bent van a lakásban, mert hogyha az sátor méretéről lenne szó, akkor úgy kellett volna azt fogalmazni, hogy machzekesz, hogy se én nem machzekesz, hogy a sátor képes-e elég nagy ahhoz, hogy elférjen-e benne minden, vagy sem. Szóval magyarul valami nem stimmel a szöveggel, mert a szövegnek az egyik oldala, az egyik része az arra enged következtetni, hogy a vita az nem a sátor méretéről szól, hanem az eljárásról szól, arról, hogy én ott ülök, de a sátoron kívül már bent a lakásban van az asztal, az jó-e vagy sem. A másik oldalra viszont úgy tűnik, hogy mégiscsak a sátor méretéről van szó, és nem pedig az eljárásról, mert ha az eljárásról lenne szó, akkor a misna azt kellett volna mondani, hogy teljesítettem a kötelességemet, vagy nem teljesítettem a kötelességemet, és nem pedig azt kellett volna mondania, hogy érvényes vagy érvénytelen. Erre mit mond a Talmud? Azt mondja, hogy ajlam, tártipligi. Valójában mind a kettőről szól a vita. Valójában a Brájta szövege, vagy a Misna szövege, az hiányos. Tehát, és ezért valójában ők két dologról is vitatkozik, vagy egy Sáma és Bét Hillel. Egyrészt vitatkozik arról, hogy mi a sátor méretének a minimuma. Bét Sáma azt mondja, hogy el kell férjen benne az ember és az asztal. Bét Hillel azt mondja, hogy csak az ember. Ez egyik vita. A vita másik fele pedig arról szól, hogy mindegy, hogy mekkora a sátor. Bét Sámály szerint, hogyha az asztal nincs a sátorban, az probléma. Mert akkor az asztalt követve föl fogok állni, megfeledkezem magamról, és bemegyek a lakásba. Bét Hillel pedig azt mondja, hogy nem probléma. Szóval akkor valójában mind a két dologról vitatkoznak. Pligibus szukak tánó, pligibus szukak dajla. Egyrészt vitatkoznak arról, hogy egy kis sátor ...nak mi a minimum mérete, másrészt vitatkoznak arról, hogy beszukak Döjla, hogy egy nagy sátornál az, hogyha az asztal nem a sátorban van, hanem az asztalon a sátron kívül bent a lakásban, akkor az probléma vagy sem. De Huszurin megszere és valójában hiányos a misnának a szövegeben hakik tanni, és a következőképp kell a szöveget átírni, vagy helyesen olvasni. Misajra is rúgben beszúgassuk, amiszik a bájt és emlém léjjac, egyrészt, hogyha valaki a sátorban ült, de az asztal, amiről evett, az bent volt a lakásban, akkor Bét Sámály szerint nem teljesíti a kötelességét, Bét Hillel szerint teljesíti a kötelességét. Valamint, se én a magzekszelek, én is, hogy nubajből vád, és Sámály, pöszlő, és például magzsén. Valamint, ha egy olyan sátorban vagyok, amely, vagy egy olyan sátorral van dolgunk, amelyben csak én férek el, de az asztalom nem, akkor Bét Sámály ezt a sátrat érvénytelnek tekinti, Bét Hillel pedig érvényesnek tekinti. Oké. Akkor összefoglalva mit tudunk mondani, hogy vita van Bét Sámály és Bét Hillel között, hogy mekkora kell, hogy legyen a sátor, és valójában így akkor három véleményben van Rebbi, aki azt mondja, hogy a sátor 4x4 kell, hogy legyen. Van Bét Sámály, aki azt mondja, hogy a sátor akkora kell, hogy legyen, hogy én is elférjek, és az asztalom is elférjen, ami kicsit kisebb, mint 4x4, ugye, ez 7x7, de ez Bét Sámály vélemény, és van Bét Hillel, aki a legmegengedőbb, és azt mondja, akkor kell, hogy legyen, én elférjek benne. Oké. Okay. Most nézzük meg, ha már a sátor alapterületéről beszélünk, hogy hol van még alapterülettel kapcsolatban vita a Talmudban, hogy egy épület, egy építmény, bármi, aminek az alapterülete valamekkora, hogy az jól vagy sem, és az egyezik-e az itt elhangzottakkal? Mántána lehalde tanulra banon. Ki a mestere, kit követ az, amit a misnában tanultunk, a brájtában tanultunk? Bájtseimba járba a lárba ámba, és patul minem zuzza, minem mákevein, mert ám gadim, bűna gaim, ve én a nechlod, be bateari chaima, ve én chézalab, mert én milchama, ve én ma arbimba, ve én mistátfimba, ve én ma nichimba, éru. Van egy brájta, ami egy nagyon kisméretű házról beszél. Azt mondja, egy olyan ház, aminek az alapterülete nem nincsen 4 amá, az nem számít háznak. Milyen szempontból nem számít háznak? Több szempontból sem. Megyük végig, hogy mi mindent mond a misna. Először is, vagy brájta, először is nem kötelező mezőzét rakni rá. Ugye a mezőzét azt minden ajtóra tesszük, de hogyha a szoba vagy a ház kisebb, mint 4x4 amá, 2x2 méter, arra nem kötelező tenni mezőzét. Minamáke, a ház tetejére nem kötelező tenni korlátot. Ugye van egy házam, ami annak van egy terasza, vagy a tetejére kell tenni egy máke, egy korlátot, hogy nehogy valaki leessen onnan. De az a ház alapterületében nem éri el a 4x4-et, akkor nem kötelező. Én nem a támadban a gaim. Hasonló módon a lepra törvénye, ugye van a háznak a leprája. Ugye van lepra, ami az ember bőrén megjelenhet, az ember ruháján megjelenhet, és van a házon is megjelenhet. És akkor ki kell üríteni a házat, esetleg le kell bontani legrosszabb esetben. Most erre azt mondjuk, hogyha ez a ház, ez nincs 4x4 amá, akkor nem számít háznak a tisztátalanság, a lepra tisztátalansága kapcsán sem. Én a nechlad be batyare chaima. És nem válik a tulajdonosévá véglegesen a fallal körülvett városokban. Azért értsük, hogy miről van szó, szóval egy kis kitérőt kell tennünk. Ugye az ókori Izraelben a Biblia törvénye szerint egy termőföldet azt nem lehetett véglegesen eladni, hanem csak bérletbe lehet adni, hosszú távú bérletet lehetett venni, mert nem akarták az eredeti törzsi felosztásokat és az eredeti családi felosztást földosztástól eltérni. De minden jóvel évben, minden 50 évben visszatért a föld az eredeti tulajdonosához, vagy annak az örököséhez. Tehát ha én eladtam egy földet, azt az új tulajdonos maximum 49 évig birtokolta, utána az 50. évben, a jóvel évben visszatért a föld, vagy az én tulajdonomban, vagy az örököseim tulajdonába. Mi a helyzet a lakóingatlannal? Mert azt mondja a Tóra, ha egy mezővárosról van szó, ami tulajdonképpen kiszolgáló része az agráriumnak, a termőföldnek, akkor ugyanaz, ott is ugyanez a törvény. csak maximum 49 évre lehet venni, és nem válik a végső tulajdonos, az új tulajdonos. Hogyha egy fallal körbevett városról beszélünk, akkor ez a város ez egy komolyabb város, itt ez már mint város működik, és ezért nekem egy évig van jogom visszaváltani az eladott lakóingatlan, de utána, ha ezt nem tettem meg, akkor az véglegesen az új tulajdonosai lesz. Most, mikor igaz ez? Akkor, hogyha az a ház minimál 4x4 méretű. De ha nem 4x4 méretű, akkor az nem is egy ház. És ezért azt én bármeddig visszaválthatom, és nem válik véglegesen az új tulajdonosai. De én hajzol a Möjhámilhama, még egy törvény, ugye amikor kimentek háborúba, akkor ki lett kiáltva, hogy az, aki most házasodott és új felesége van, vagy aki most épített egy új házat, annak a szíve az félelemmel van tele, szorongással, hogy nem fog visszatérni a háborúból, ne rontsa itt a levegőt, és a közhangulatot, menjen vissza, és lakja a házát, és menjen vissza, és örüljön a feleségének. Hogyha az a ház, az nincs 4x4, ám a alapterületű, akkor az nem is ház, arra nem lehet visszamenni, nem lehet hivatkozva visszamenni. Következő törvény, én me Arvin baj, ugye van egy törvény, amit hosszan tanultunk a Éruvin traktátusban, hogyha vannak házak, amelyek egymásra nyílnak, vagy egy közös udvarra nyílnak, akkor hiába mindegyik magánterület, a rabik elrendelték, hogy ne lehessen az egyik magánterületre a másik magánterületre vinni, hiába nincs köztük közterület, szombaton, ne lehessen vinni, csak akkor, hogyha egy éruvot létrehozunk. Mit jelent ez, hogy éruv, hogy egybe vonjuk őket azáltal, hogy egy valamilyen közös kenyérben részesednek a különböző tulajdonosok. Tehát a különböző házaknak a tulajdonosai mondjuk egy kosárba beraknak kenyereket, és ezt elhelyezik az egyik otthonban, az egyik házban, és azt mondjuk, ez akkor a közös konyha, közös ház, mi egybe tartozunk, társulunk, és létrejön az éruv. Egy ilyen ház, ami 4x4-es, vagy annál kisebb, azt nem kell bevonni az éruvba, mert ez nem is egy igazi ház. Ugyanígy én is Stadtfinboy, ugyanígy van egy előírás, hogyha ezek az udvarok, amelyekre a házak néznek, ezek olyan sikátorba nyílnak, akkor a sikáton is valójában magánterület a Tóra törvény szerint, de mégis egy situfot kell csinálni, itt is kell csinálni egy ilyen, gyakorlatilag ugyanilyen éruvat kell csinálni. Ha egy 4x4-es házról beszélünk, ami rányírik az udvarra, ami rányírik a sikátorra, akkor nincs szükség, mert a 4x4-es ház az nem is ház. Utolsó törvény, ve én már nichimbai éruv, hogy nem kell, hogy amikor ha van mondjuk egy éruv, amit csinálunk, van 4 ház, ebből 3 normál méretű, 1 kisméretű. A kisméretűt nem kell bevonni az éruvba, de elhelyezhetem-e ott az éruvban összeszedett kenyereket, a társulás szimbólumát? Azt mondja, nem, mert ez nem egy ház, abban nem lehet elhelyezni. Utolsó törvény, mert én a iszínűszer iburben is teljel, az én a áhínes tafint helyekénban, utolsó két törvény, az Éruv Tchumin kapcsán, ugye az Éruv Tchumin az az, amikor ugye a Tóra azt mondja, hogy nem szabad elhagyni a várost kétezer ammánál távolabbra. Ugye ez a van egy szombat határ, amit nem szabad elhagyni a város utolsó házától, de a Tóra azt is mondja, vagy a Talmud azt mondja, hogy a két város egymáshoz annyira közel van, hogy ez az a sáv, ami a szombat határat jelenti, ez a 2000 ámás sáv, ez egymással fedésben van, akkor a két városból lehet az egyikből a másikba vinni. És mi van akkor, honnan határozom meg az utolsó házat? Vagy a 2000 ámát, ezt a biztonsági, vagy ezt a szombat határi sávot? Az utolsó háztól. De ez az utolsó ház, ez egy 4x4 ámánál kisebb területű ház, akkor azt nem veszem figyelembe. Oké, és utolsó szabály, én a Achinasu Tafin Chölkinboy, hogyha örököltünk két testvér egy ekkora házat, akkor azt nem lehet, az egyik testvér nem kényszerítheti a másikat, hogy ezt osszuk föl. Mert olyan kicsi, hogy ott már nincs mit felosztani. Oké. Okay. Mit látunk ebből? Hogy a 4x4 ámánál kisebb ház, az nem is ház. Kinek a véleményét tükrözi ez? Látszólag Léma, Remi. Remi véleményét, felejre bonon, és nem a bölcsek felmét. Mit mondott Remi? Hogy a sátor mettől fogva számít sátornak, ha legalább 4x4 áma az alapterületen. Mit mondtak a bölcsek? Itt vagy Bét Sámály, vagy Bét Hillel. Hogy nem, ennél kisebb is jó. Elég, hogyha én beférek, vagy én is az asztalon befér. Most mit látok a Brájtából? A Brájta azt erősíti, hogy egy 4x4-nél kisebb alapterületű ház, az nem is ház, akkor úgy tűnik, hogy ez Rebbi véleményét tükrözi. Azt mondja, hogy a Talmud a filotémán a bannon át kell, hogy kamerá a bannon hasza mellényen szúkod, de dirá szárai. Ám legalább egy báj, de dirá szkevá filamon majd, de íz, bejárva ám, hogy szállába ám, de erre beinsi, mint láj, lej, de erre beinsi. Azt mondja, a Talmud nem. Mert lemondhatom azt, hogy valójában Bét Sámály és Bét Hillel a bölcsek, ők is egyetértenek abban, hogyha egy állandó lakhelyről beszélek, egy házról, ott nincs értelme 4x4 amánál kisebb házról beszélni. Egy ház, aminek az alapterülete nem ír el a 4 négyzetmétert, a 4x4 amát, az nem ház, mert az egy állandó lakhelyre alkalmatlan. Egy sátornál, aminek az a lényege, hogy az dirász aráj, az egy átmeneti otthon, az egy átmeneti lakhatás, ott ők azt fogják mondani, hogy 4 amánál is kisebb, a 4 amánál kisebb is még, ha elférek benne én, vagy elférek benne én és az asztalom, az megfelelő. De ez csak azért, mert ez egy dirász aráj, mert ez egy átmeneti lakhely, és nem egy állandó lakhely. Oké, okay, most vegyük végig ezt a szabálysort, amiről tanultunk, hogy a 4x4 ámánál kisebb ház, az milyen dolgok alól van felmentve. Ezt fogjuk most megnézni kicsit jobban. Amár már patumi nem, az uzumi nem, máke minden, én támogatom, gondolom, én nekrobatára hajmába, én hajzom, marekha, még hama. Ugye, vegyük az első pár törvényt. Föl van mentve a mezuze alól, föl van mentve az alól, hogy a tetejére korlátot rakjunk, föl van mentve a lepra és az azzal kapcsolatos tisztaság és tisztátlanság törvény alól, és nem válik az új tulajdonos végleges tulajdonává a fallal körbevett városoknál, és nem kell, vagy nem lehet a háborúból visszamenni, a csatából, a csatatérről visszamenni a katonának, hivatkozva arra, hogy ez az ő új háza, akkor, hogyha az 4x4-nél kisebb. Honnan tudjuk, hogy ez így van? My time-a, de bájsz szívvejú bekulau, mert az összes itt említett törvénynél a ház kifejezést használja a Tóra. Például, hogy szávtamál mezuzóizbe is szechov is a reha, és írjátok házaitok ajtófélfájra, vagy kapujra. Vagy ki szívne bájsz hadas, vagy sziszamák kelegegeha. Ha építesz egy új házat, akkor annak a tetejére építs egy korlátot. És itt a mindegyiknél a Tóra a bájsz, a ház kifejezést használja, és a 4x4-nél kisebb alapterületű ház, az nem ház. Menjünk tovább. Én Marvin baj, én is Tátfin baj. Mi van a többi törvénnyel? Ugye a többi törvény, amit itt említünk, hogy nem, az éruvot nem lehet benne elhelyezni, és hogy nem is kell részt vegyen az éruvban, a szombat éruvban, vagy a sikátor éruvjában. Ugye ezek mind rabinikus szabályok. Itt nem lehet arra hivatkozni, hogy a Tóra bájszt kifejezetten házat említ, hanem egyszerűbb a dolog, egyszerűen az összes ilyen szabály, ami az éruvval, a szombati magánterületek társulásával kapcsolatos, ott olyan területek társulásáról beszélünk, amelyek lakhatásra alkalmas területek. Ez nem alkalmas lakhatásra. Egy ház, aminek az alapterülete nincs meg 4x4, ám a 2x2 méter, az nem, ott nem lehet lakni. Oké, okay. Nézzük meg, hogy a végén ugye azt is mondta, ugye az éruval kapcsolatban három törvény volt. Egyrészt én is Tátfin baj, de én Marvin baj. Egyrészt én Marvin baj, tehát hogyha több ház néz az udvarra, és ezeket a házakat, amelyek mind magánterületek, szeretném társítani, hogy egy nagy magánterületnek tekintsük őket, akkor itt a 4x4 Amánál kisebb házat nem kell bevonni ebbe a társításba. Első törvény. Másik törvény. A situf, ami a társításnak egy tágabb kategóriája, amikor nem házak néznek egymásra, hanem udvarok néznek egymásra. Tehát van egy sikátor, a sikátorból nyílik egy udvar benne házakkal, és nyílik egy másik udvar benne házakkal, akkor ezeket is össze kell vonni ahhoz, hogy a köztes sikátorba lehessen hozni-vinni, ezt hívjuk situfnak, és ebben is az a ház, amelyik nincs 4x4, ám nem vesz részt. Ugye ez az első két törvény. És aztán van egy harmadik törvény, ami arról szól, hogyha van egy udvar, amin vannak házak, és ezeket összevonom egy éruvval, abban ugyan nem vesz részt a 4x4, nem kell részt vegyen a 4x4 Ámánál kisebb ház, de elhelyezhetem-e az éruvot képviselő kenyeres kosarat a 4x4 Ámánál kisebb házban? Nem. Azt nem csinálhatom. Ez a harmadik törvény. Mit várunk? Hogy legyen egy negyedik törvény is. Hogy ugyanígy, hogy amikor a sikátorokat vonom egybe, és ott is elhelyezek egy hordóbort, vagy a kenyereket, akkor azt nem helyezhetem a 4x4 Ámánál kisebb házba. De ezt nem mondja a Brájta. Ő csak a harmadik törvény mondja, a negyedik hiányzik. Miért? Gondolom azért, mondja a Talmud, mert azt viszont lehet. Valamilyen oknál fogva más a törvénye az éruv szempontjából, tehát az egy udvarra néző magáházak szempontjából a 4x4-nél kisebb háznak, mint a situf szempontjából, tehát a különböző udvarok, egy sikátorra néző udvarok egybevonása, ahol más a megítélése a 4x4-esnél kisebb háznak. Miért? Mert amikor a 4x4-nél kisebb ház, az rész a kisebb házról a egy udvarra néző magáházak kontextusában beszélünk, akkor ugyan nem kell részt venni ebben az éruvban, de nem is helyezhetjük el az éruvot szimbolizáló kenyeres kosarat ebben a házban. Viszont amikor a situfról beszélünk, arról, hogy egy sikátorra néznek udvarok, és a sikátorban van egy ház, ami 4x4, akkor ugyan a ház nem kell részt venni a sikátorra néző udvarok társításában, de el lehet benne helyezni a kenyeres kosarat. Miért? Mert más a funkciója, amikor a sikátorokat vonjuk egybe, vagy a sikátorra néző udvarokat vonjuk egybe, és más a funkciója, amikor a házakat vonjuk egybe, amelyek egy udvarra néznek. Erről lesz szó a következő részben. Én Rubéhacérszém már Nichemboly, a Situf már Nichemboly. Mit látok ebből a megfogalmazásból, hogy amikor az udvaron belüli házak társításáról van szó, akkor abban nem csak nem vehet részt a 4x4-nél kisebb ház, hanem nem is lehet benne elhelyezni azt a kenyeres kosarat, ami létrehozza a társítást. Ával situf, amikor viszont a sikátorról beszélek, amerre néznek udvarok, amelyekben vannak házak, és ezt a sikátort akarom társítani egyben az összes udvarral, akkor ugyan nem kell részt vegyen benne a 4x4-nél kisebb ház, de el lehet helyezni a 4x4-nél kisebb házban azt a kenyeret, vagy bort, vagy hasonlót, amitől egyé társítom az egész területet. Miért? My time, de lőj, garam, mert hadszesebben ma vagy. Mert ennél az esetnél, amikor a sikátort vonom egybe az udvarokkal, nem is kell, hogy házban helyezzem el a közös társítás szimbólumaként felhasznált ételt vagy italt, hanem egy udvarban is elhelyezhetem, bármelyik udvarban elhelyezhetem a sikátor, amely a sikátorra néz. Ha egy udvarban elhelyezhetem, akkor elhelyezhetem egy házban is. Hogy ez miért van így, arra mindjárt érteni is fogjuk. De nem. Ahogy tanultuk. Én Ruvéhat szélőzbe, hadszerbe, sőt, tufébe, amavébe, amavébe. Azt tanultuk, hogy amikor létrehozzuk a társítást egy udvaron belül különböző házak között, akkor azt az udvaron kell helyezni. Amikor a sikátorban hozzuk létre a társítást, akkor az ételt, ami létrehozza a társítást, azt az sikátorban kell elhelyezni. És azt tanultuk ennek kapcsán, hogy hatnán őszerű, vagy bájt sárák szállni, hogy persze szerintem érő, már darsa még ne őszer le, én majd rúvek a célhoz, bájt sebe hatszer. De azt mondtuk ezzel kapcsolatban, hogy ezt nem lehet szó szerint érteni, hogy az udvarra kell elhelyezni azt az ételt, ami az udvaron belüli házak társításához kell, Mert azt is tanultuk egy másik helyen, hogyha valaki az udvaron létrejött társítás kenyerét, azt nem egy házban helyezi el, hanem egy nyitott teraszon, vagy egy őrbódéban, akkor az nem hozza létre a társítást. Miért? Mert ezek nem számítanak háznak, és az udvaron belüli társításnál magában a házban kell elhelyezni az ételt. Akkor erre mit mondunk, hogy igen, akkor egy kicsit újra kell az egész szöveget mondani, és a szöveg helyesen úgy hangzana, hogy amikor az udvaron belüli társítást hozom létre, akkor, ne, akkor az ételt, ami a társítást létrehozza, azt valamelyik házban kell elhelyeznem, ami az udvaron van. Valamelyik házban az udvaron belül. Amikor a sikátornak a társítását csinálom, akkor valamelyik udvaron kell elhelyezni. Miért? Hát akkor még egyszer. Amikor egy udvaron belül vagyok, és házak között csinálok társítást, akkor valamelyik házban kell elhelyeznem az ételt. Amikor a sikátorra néző udvaroknak a társítását csinálom, akkor valamelyik udvarra. De nem kell egy házban az udvarra. Hogy miért van ez így? Ez nagyon egyszerű. Mert amikor az udvaron belüli házakat társítom, ott azt akarom mondani, hogy valóban akik ott laknak, valójában akik ott laknak, azok ebben a házban laknak közösen. Az egyik házban a sok közül. És ezért az egyik házban, lakhatásra alkalmas házban kell elhelyeznem az ételt, ami a közös társulás szimbóluma. Amikor az udvarokat vonom egyben, az egy sikátorra néző udvarokat, ott azt mondom, hogy ezek az udvarok számítanak egynek. De ott nem a lakhatás az, ami... Tehát nem a közös lakhatásra hozom őket egy platformra, hanem azt mondom, hogy ez az egész, ez valójában egy udvar. Ugyanúgy, mint amikor a kisebb egységben, az egy udvaron belüli házaknál azt mondom, hogy ez az egész, ez valójában egy ház. Ugyanúgy az udvaroknál, amik a sikátorra néznek, azt mondom, hogy ez az egész valójában egy udvar. Most, hogyha valamiről azt mondom, hogy az egész ez valójában egy ház, akkor az ételt, ami ezt létrehozza, azt az egyik házban kell elhelyeznem. Amikor a udvarokról mondom, hogy ez az egész valójában egy udvar, akkor egy udvarban kell elhelyeznem. Most egy ház, ami 4x4-nél kisebb, az nem számít háznak, de udvarnak számít. Az udvaron áll, akkor az ugyanolyan, mint hogyha maga az udvar lenne. És ezért a törvény az, hogy a ház, ami 4x4-nél kisebb, abban nem lehet elhelyezni az egy udvarra néző házak társításának, éruvjának a közös kenyerét, de el lehet helyezni az egy sikátorra néző udvarok társításának közös kenyerét. Remélem, hogy ez követhető volt. Oké. A következő törvény az az volt, hogy ve én őszín esze iburben stea jarrajz, de a filukibir ganillai más finnelé. Azt mondtuk, hogyha van két város, és ezeknek a szombat határa összeérne, akkor az egy városnak számítana. De ha nem ér össze, akkor nem. Mi van akkor, hogyha a szombat határ úgy ér össze, hogyha a város szélén van egy kis ház, és onnan mérve a szombat határ összeér a másik ház szombat határával, akkor ha ez a ház, ez a kis ház, ez kisebb, mint 4x4, ámá, akkor az nem számít háznak, ezt nem veszük figyelembe. Az érdekesség az, mondja a Talmud, hogy ezt a kis házat nem veszük figyelembe, de egy őrbódét figyelembe veszünk. Mi a különbség? Az, hogy egy őrbódé, azt mondja a Talmud, az lakhatásra nem alkalmas, de egy egyszeri éjszakai alvásra igen. Amire készült, arra alkalmas. Egy ház, amit építek, az nem egy őrbódé, az egy ház. És hogyha az nem alkalmas lakhatásra, akkor arra nem alkalmas, amire épült. Tehát itt az a lényeg, hogy arra legyen alkalmas, amire épült. Egy őrbódé, burganim, az alkalmas arra, hogy amire építették, hogy egy éjszakát ott töltsön egy őr, de egy ház, ami 4x4-nél kisebb, az nem alkalmas arra, hogy ott lakni lehessen. Megyünk tovább. De én a Achimásút finchalkimból. Azt is mondta, hogy ez a ház kisebb, mint 4x4, akkor a társak, vagy az örökösök nem kényszeríthetik egymást, hogy felosszák ezt a házat. Miért? Mert azt gondoljuk, hogy ugye valószínűleg azért, mert olyan kis ház, ha ezt felosztod, akkor nem, tényleg én nem kényszerítetlek, hogy felosztod, mert így is olyan pici, hogy nincs semmi haszna nincs. Ha kényszerítené, hogy még osztuk föl, és a fele legyen az enyém, a fele a tiéd, akkor aztán tényleg semmit nem tudok vele kezdeni. Tájma de lész ba árba ámolysz, ha ízbe árba ámolysz, hölki. Azt mondja a Talmud, aha. Tehát akkor ez azt akarja mondani, hogy ha kisebb, mint 4x4 ama, akkor ez mindenképp egy osztatlan közös tulajdon kell, hogy maradjon, modern jogi kifejezéssel élve, és nem lehet kényszeríteni egyik a másikat a használati felosztásra. De ha nagyobb, mint 4x4, akkor lehet, ha lehetne kötelezni. Tényleg? Hatnán, én helyekén ezt a hadszerátsi ebben járba elmész leze, várban elmész leze. Egy másik helyen, Baba Bátra traktátusban azt tanultuk, akkor nem egy házról, hanem egy udvarról volt szó, hogy a két társ, aminek van egy közös udvara, csak akkor kényszerítheti az egyik a másikat a használati felosztásra, ha mind a kettőnek a használati felosztás után marad 4x4 ám a területe. Tehát akkor az már 8x4 ám kell, hogy legyen összesen. És ha kisebb, mint 8x4 ám, akkor nem lehet kötelezni. Itt meg azt mondjuk, hogyha kisebb, mint 4x4 ám, akkor nem lehet kötelezni. De ha nagyobb, mint 4x4, akkor lehet. Hol itt az igazság? Elaim a én boj din halluka bechacer. De amár avunna chacer efi pszachel miszha lekez, rav chizal menő iszene chal pászak a pászak ába ámaiz, vásar chelkena iszem besave. Azt mondja, a Talmud nem. Akkor félreértettük, nem erről van szó. Nem azt jelenti, hogy nem kényszerítheted a felosztásra, hogy nem kényszeríteted arra, hogy a házat használatilag osszad fel, fel legyen osztva a két tulajdonos között. Mert ez biztos, hogy nem lehet. Ez még egy nagyobb háznál sem lehet. Egész addig, amíg a ház nincs legalább 8x4 ámá, hogy mi a felosztás után mind a két társnak legyen 4x4 ámája, addig nem lehet kényszeríteni a használati felosztást. De így ezért nem erről van szó, hanem miről van szó? Hogy van egy kérdés, van egy udvar, és arra néznek házak, akkor, és fel akarom osztani a közös udvart, mekkora részt kap a két tulajdonos? Nekem is van egy házam az udvarban, neked is van. Mekkora részt kapok én az udvarban, mekkora részt kapok te? Kapsz te. Két vélemény van. De Funa azt mondja, hogy annyi részre osztjuk, egyenlő részre osztjuk az udvart, ahány ház néz rá. Tehát ha ketten vagyunk, akkor két félre osztjuk az udvart. Ha hárman vagyunk, akkor három egyenlő részre osztjuk az udvart. Független attól, hogy mekkorák ezek a házak. Ez Rafuna vélemény. Rafhizda azt mondja, nőszönekod peszak, ha peszak árbál mojsz. Rafhizda azt mondja, hogy nem. Hanem mit kell nézni? Minden ház kap egy négy ama területet, és a maradékot egyenlően osztjuk el. Ugye ennek akkor van jelentősége, hogyha két tulajdonosé több ház, mert hogyha minden háznak külön tulajdonosa, akkor ez a kettő az gyakorlatilag ugyanazt jelenti. De hogyha mondjuk nekem van három házam, és neked van egy házad, akkor az első vélemény szerint, a Funa szerint én kapok három negyedet az udvarból, és te kapsz egy negyedet. De Frizda szerint viszont én kapok minden házhoz négy ámát, te is kapsz a te házadhoz négy ámát, a maradékot viszont egyenlően osztjuk fel egymás között. És ez itt ér el. Bárhogy is legyen, mind a ketten a házak számát veszik figyelembe, amikor arról beszélnek, hogy milyen módon kell felosztani az közös udvart. Tehát akkor fontos az, hogy hogy hány házam van nekem, és hány házam van a társamnak. És erre mondja azt a misna, hogy egy olyan ház, ami 4x4 ámánál kisebb, az nem vesz részt a felosztásban, azt nem tekintjük háznak. De nekem van három házam, neked egy házad, egy közös udvarban, de az én egyik házam az kisebb, mint 4x4 ámá, akkor az olyan, mint az ott se lenne. De hánim milli bájzde mehevi kai havni lej, hacer, hajde milli sztár kai, laj havni ne lej hacer. Ugyanis, ennek az egésznek az a logikája, hogy amikor felosztjuk az udvart, akkor a házakat veszük figyelembe, hogy minden ház, amit használni fognak, annak legyen egy saját udvarrésze a felosztás után. De ha egy olyan házról beszélek, amit így is le fognak bontani, mert olyan kicsi a méret, hogy használhatatlan, akkor az természetesen ebben a felosztásban nem vesszük figyelembe. Kedves barátaim, idáig tartott a Szüke traktátus harmadik lapja. Köszönöm szépen, hogy ebben a késői órában is velem tartottatok, és remélem, hogy mindenkinek jól esett egy kis tanulás. Holnap este a mainál lényegesen korábbi időpontban, gondolom ugye 8-9 körül, ismét találkozunk, rendületlenül folytatjuk a négyes lappal a Szüke traktátust. Addig is kívánok mindenkinek jó pihenést, kellemes estét, vigyázzunk magunkra a holnap esti viszontlátásra, viszonthallásra.